dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Remélem, hogy a testvérek szívesen hallgattak minket, a reményről szeretnénk vallani, nagyon gazdag és nélkülözhetetlen erény, nélkülözhetetlen isteni ajándék és nélkülözhetetlen emberi méltóság és magatartás és törekvés. Hát mutatkozzunk be, Brückner Ákos előtt, ciszterci vagyok, akit összefogom ezt a kis stúdiónépet, és ahogyan a kedves hallgatók, ha ismételten hallgattak, tudják, hogy átvettük lassacskán hosszan a sarkalatos erényeket, a minden ember kötelező erényét, amikor az ember nem ember. Aztán átvettük ugye most a hitnek az erényét, Isten élményt, Isten keresés, Isten megtapasztalást, most jött a remény, és van még a szeretet, ez a három utóbbi, az isteni erények, sajátosan Krisztus ajándékozta erények. Na ki a munkatársam még ebben?
Kendall Boglárka vagyok, 9. C osztályos tanuló.
Na de melyik iskolába?
A Ciszterci Szent István gimnáziumban.
Helyes, jó. Te most jöttél be közénk.
Igen.
És miért jöttél be közénk?
Nagyon tetszett ez az iskola, csak jókat hallottam róla.
Kitől hallottál jókat?
Hát én Móri vagyok, és a Móriaktól.
Na hát onnan nagyon kiváló tanítványok voltak, remélem, hogy hűségesek maradtak ahhoz, remélem, hogy most is hűségesek ahhoz, amit itt kaptak, vagy amit mi tőlük kaptunk.
Az én nevem Herpi Miklós, én is ide járok a Ciszterci Szent István gimnáziumba. Én Velencéről jöttem, és én már nagyon régóta...
Magyar Velencéről, nem?
Igen, természetesen Magyar Velencéről. Már nagyon régóta szerettem volna bekerülni ide a Szent István gimnáziumba, és ugye ez az idén meg is.
És kicsacsagott neked erről, hogy van egy ilyen gimnázium?
Nekünk a családunkból majdnem minden felmenőm ciszterciekhez járt, nem csak ide Székesfehérvárra, hanem Egerbe is.
Ismerem a nagyapádat, szerintem a nagybátyát, aki pap, ugye nagyon kedves pap testvérem,
igen.
Egymást kölcsösen ismerjük. Nagyon örülök.
Jánosi Dávid vagyok, a Ciszterci Szent István gimnázium 9. C-s tanulója, Szabadbattyámból érkeztem.
És hogyan fogtál tüzet irányunkban?
Hát, jókat hallottam én is erről az iskoláról, megtetszett nekem.
És most itt vagy közöttünk. Hát akkor remélem nagyot nem vesztetek, hogy most valami óra helyett vagytok itt, úgy gondolom, hogy ez már kísérletokon jött ki, amit ugye most tanulni kellene, remélem, hogy így van. És akkor fogjunk bele. Hát mi az, hogy remény? Mit jelent, hogy remélek? Na, van egy szép imádságunk. Én majd előre mondtam a Bucsus bácsi, mint az ilyen búcsú vezető. Én előre, és ti meg ismétitek. Istenem, hiszek te benned.
Istenem, hiszek te benned.
Mert örökké igazmondó vagy.
Mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek te benned.
Istenem, remélek te benned,
mert végtelenül hű és irgalmas vagy.
Mert végtelenül hű és irgalmas vagy.
Isten, mindenek fölött szeretlek téged.
Isten, mindenek fölött szeretlek téged.
Mert végtelen jó és szeretetre méltó vagy.
Mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.
Remélem, hogy a hallgatóink közül, akik most este, péntek, este, későn, egy fárasztó hét végén szeretne most fölüdülni, a reményükben megerősödni, remélem, ők sokan ismerik, az idősebbek gondolom. Akinek meg újszerű volt, akkor majdnem meg is tanult, olyan szépen nyugodtan imádkoztuk el, szívből kívánom, és azt is kérem az idősektől, a pápával együtt, hogy legyenek szívesek az unokáknak is megtenni, minden nagyszülő ezt, ugye? Esetleg minden szülő is megteheti, de unokáknak nagyon föl van ez a házsad. Látom, hogy most sokszor tetszik ez neked?
Igen.
Neked tetszik. Vannak olyan nagyszüleid, akik téged hitben segítettek?
Igen, vannak.
Komolyan? Nagypapa, nagymama ki?
Papa, meg a mama.
És anyai vagy apai ágon?
Apai ágon.
Igen, onnan kaptál hitet, igen, és akkor te meg tovább sugázott feléjük, és meg a fiatal társait felé. Nagyon nagyszerű. Hát akkor nézzünk annak után, mi az, hogy egyáltalán remélni. Van egy olyan könyvünk itt, ezt nektek mondom, de a hallgatóknak is, amelyek a Bibliának a mindenfele lévő remény szava vagy fogalmából egy összefüggés, egy együttes képet alkotott. Itt van ez a bizonyos remény. Olvasok a biblikus szótárba, hogy mit mond erről az egyház. A Biblia nyomán, a Bibliának az összes ilyen kifejezés, mint egy összefoglalva egy csokorba.
Remény. A reményről beszélni annyit jelent, mint megállapítani, milyen helyet foglal el a jövő Isten képének vallási életében. Ez a boldog jövő, amelyre minden ember meg van hívva. Isten ígéretei lassanként kinyilatkoztatják a nép számára ennek a jövőnek a szépségét. A jobb, azaz mennyei haza. Az örök élet, ahol az ember hasonló lesz Istenhez. Az Istenbe és hűségébe vetett bizalom, az ígéreteiben való hit biztosítjanak minket, hogy ennek a jövőnek valódiságáról. És egyúttal megsegíthetjük annak nagyszerűségét.
Megsejthetjük, nem?
Megsejthetjük annak nagyszerűségét. A hit és a bizalom remény és szeretet tehát összetett. De egyetlen lelki megtartás különböző oldalai. A héberben gyakran ugyanaz a gyök fejezi ki ezen fogalmakat.
Köszönöm. Világos, hogy valamire jövőről van szó. Szerinted milyen jövőről van szó? Milyen táblába gondolkozunk? Nyilván nem az Úrunk hegyéig. Milyen jövőről van itt szó?
Valószínűleg valami olyan dologról, ami a közeljövőben van. Tehát,
vagy ott is már érint
már
minket,
ott is, igen.
De csak a közeljövő érint bennünket?
Nem.
Te még nagyon fiatal vagy, is. De mondjuk a nagypapára gondolva, aki már előbb-utóbb elmegy az örökké valóságba, ugye, akkor az is számít jövőnek, hogy mi van a halál után?
Igen, az is számít.
Nagyon-nagyon, hát erről döntő, hogy mit gondolunk erről, mert azért azt jelenti, hogy értelme, vagy nincs értelme, hogy van-e örök élet, mert ezen a földön minden álmunk, vágyunk nem teljesedik be, igaz? Tehát te szoktál az örök életre gondolni ilyen fiatalon?
Hát ilyen fiatalon még nem.
Nem, igen? Még sosem jutott eszedbe, hogy
hát
van
örök élet. Eszembe jutott, de még nagyon nem foglalkoztam.
Van-e olyan rokonod, aki már őstenhez hazament, nem van nagyon régen?
Igen, van.
Kicsoda?
Dédmamám.
Dédmamám, és ez téged érintett, hogy ő...
Igen.
És most mit remélsz róla?
Hát remélem, hogy följutott Istenhez a mennybe.
Tehát akkor ez egy nagyon fontos kérdés. Neked van-e valami remény, fogalmad, élményed, akár rövid, akár hosszabb távú ilyen remény élményed?
Hát a legközelebbi reményem a múltból
igen.
Az az volt, hogy bekerüljek.
Ez nagyon világos beszéd, ez egy hamar teljesült, igen.
Igen, ez teljesült is. A jövőbeli reményem pedig ugyanehhez kapcsolódik, hogy teljesítsem is a gimnáziumi tanulmányomat nagy sikerrel.
Mert ezt kívánom szívesen. És van-e még tovább?
Természetesen, ugye, itt nem ér véget ugye az élet. Felnőttként is ugye helyt kell állni az életben, és hát azon is reménykedik az ember, meg elgondolkozik néha-néha, hogy hát ott is helyt tudjon állni, és hogy ott mit fog csinálni.
Helyes. És neked milyen remény élményed van eddig ilyen fiatalon?
Hát nekem is az, hogy bekerüljek ebbe igen, a gimnáziumba, igen. Valamint amikor a nagymamámat műtötték, azon reménykedtem, hogy sikerüljön neki a műtét, és sikerült
helyes.
Is.
És sikerült, most is közöttünk van.
Igen.
Akkor egy tréfa jutott eszembe, ami egészen komoly megtörtént. Néri Szentfülöp egy roppant jópofa szent volt, egy roppant derűs. Hát hihetetlen sokat tudott viccelődni, de pápák, bíborosok, királyok, vagy legalábbis vezető emberek jártak hozzá gyónni, és hát egész Róma népen nagyon szerette, és van is osztályunk a Néri Szentfülöpről, mert az osztályfőnök ennek a derűs embernek a lelkületét szerette volna megosztani a tanítványaival, osztály a népével. Hát vele történt többek között, ez volt egy nagy piaci forgalom ott Róma piaszterén, egyik piaszterén, és lát, hogy a vásár után, délbe vagy koradi után a kofák nagyon vidámak, derűsek, csevegnek, hú, mennyi jött be, most tényleg minden sikerült eladnunk, jól hízla a libát, meg kacsát, meg mit, mi mindent, és szöldséget, almát, nagyon boldog voltak. És odaállt közéjük ez a jó pap, és dobálgatta a kis papi sapkáját, és kérdezte tőlük, hogy na és most mi is kezdek el a rengeteg pénz, amit gyűjtöttek, nem rengeteg, persze, a kis keresettel, ugyan megdolgoztak érte. Hát most megyünk vásárolni a gyereknek, iskola, hol mit, meg mit tudom én, a lányomnak mondta a nagymama, mit tudom én, egy megfelelő kosarat, vagy mit tudom, ami a konyhai eszközt, mondták, hogy miket. Na és azután, hát azután hazamegyünk vele, és azután, hát azután nyilván átadjuk, örülni fognak, és azután, hát az élet megy tovább, újra kész a következő, és azután, Addig mondta az és azután, mikor elakadt már a szavuk, mert már elvitte őket egész öregkor a vénségig, igen, és az betegség öregségig, haláltusáig, és azután mi lesz? És kénytelenek voltak belátni, hogy azután még valamit remélünk, mert különben semmi nem ér semmit, remélnek az örök életbe. Így próbál őket arra rávenni, hogy nem csak a pillanatni számít, hanem a nagy tálat is. A mi reményünk, amit beszélgetünk, az most emberi mértékű remény, vagy Jóistentől adott remény. Mit gondoltok? Mit mondjunk erről? Milyen távlatban lehet reménykedni?
Szerintem mindkét távlatban reménynek. Nincsenek úgy igazából határai. Lehet reménykedni egy ember számára fontos dolognak, amit így a köznapi életben látunk, de természetesen nagyobb hitet lehet venni Istenbe, és remény, és abban reménykedni.
És az utóbbi remény az, ami soha nem hal meg, mindig érvényes, és mindig vállalni szeretnénk a hitünk erejében, a hitünk bizalmában. Hadd mondjam nektek azt, hogy a szakirodalom valóban így mondja, hogy van egy emberi reménykedés. Remélem, hogy ma jó ebéd vár rám, vagy remélem, hogy holnapra mert tudom készíteni a feladatomat, vagy remélem, hogy a karácsonyra jól tudok fölkészülni, és így tovább. Remélem, hogy jó adventi gyónást fog végezni, és így tovább. Tehát ezek mind lehet így remélni, igaz? Viszont van egy olyan fajta, amit már nem velünk arányos rajtunk, túlmutat, sokkal nagyobb távlat, amit mi már tényleg nem tudunk magunktól kicsiholni, ugye ez elsőben az örök élet. Tehát a Krisztusi remény az vonatkozik mindenképp az örökért, és ezt azért az Isten maga önti belénk, maga, ez egy szakkifejezés, maga adja nekünk. Tehát aki meg van keresztelve, az tulajdonképpen megkapta csirába annak a meghívását, az ajándékát, hogy merjen remélni az örök életben is. Nek abban, a Jóistennek az ígéretei teljesülnek, hú, de szép az Úr angyalában, hogy imádkozz az életünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Ez a másik, amit remélünk, az Isten, amit ígért nekünk, azt megadja. Én most úgy mondom nektek, hogy az egész életet erre tettem föl, mert úgy is és mondhatom azt, hogy hűséges az Isten, az első Korintus levél, első fejezete 9. vers, hogy meghívott a közösségébe. Aztán, amikor ez is misis lettem, akkor újra ezt mondtam, de akkor már úgy, hogy minden próbál átsegít, erőn fel nem próbál meg. És most idősen az aranymisém, én szintén ezt mondtam el egy másik helyről, amely arról van, hogy Isten mindenben megőriz, és nyugodt lehetek, hogy a kezébe tart engem. Hát ez nagyon érdekes valami, hogy az ember milyen fontos Isten hűségében remélni. Tehát örök életben is Isten hűségében remélünk, ezzel a hívő reménnyel. Ez azt mondjuk, hogy transzcendens, transzkeresztül kasul, célul lépni, túllép minden ez. E földi reményeken túllép. Hogy jó keresetem lesz, és béke lesz a földön, és mitől kapok jó állást, és jó férjem, vagy jó feleségem lesz, vagy netántán pap leszek, vagy nővér leszek. Ugye ez mind olyan kérdés, ami még ezen a földön van, de ha Isten ígéretére támaszkodom, akkor tényleg lehet ilyen hívő módon is remélni, nem csak emberi vágyakozással. Jó? Na hát akkor egy nagyon érdekes írás van itt nálunk, de előbb hallgassuk meg ennek a kiváló szünet bíbrosnak, már Istennél van, reméljük, ez a kiváló bíbros, aki 1900 mikor is 74-ben van írva, igen, ugye? Pünköskor ezt a gyönyörű remény szöveget írta, már régen beteljesült, de még annak az irányban még meg lehet hosszabbítani. Ez egy híres, minket nagyon éltetett, mikor a 70-es évek vége fele ezt az írást megkaptuk, az új Pünkös című írásban, a szép piros pedőkönyv, ennek a bíborosnak a csodálatos írása van benne, a Vatikán Zsinatnak a motorja volt ez a szünet bíboros, és hát ő mondta a következőket.
Miért a remény embere ön? Mert hiszem, Isten új arcot ölt minden reggel, és most teremti a világot, nem valahol az elfelejtett múlt ködében. Ez késztet minden percben készen állni a nagy találkozásra, mert a váratlan a gondviselés szabálya. Ez a kiszámíthatatlan Isten ment meg minket, és szabadít meg minden determinizmustól. kijátszva a szociológusok borulátó jóslatait. Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit, az embereket. Ez reményem forrása. A remény embere vagyok, nem emberi érvek, nem természetes optimizmus táplálja bennem a reményt, hanem egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik az egyházban és a világban, akár tudok róla, akár nem. A remény embere vagyok, mert hiszem, a Szentlélek mindörökké a teremtő szellem, aki minden reggel új szabadságot, örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik befogadják. A remény embere vagyok, mert tudom, az egyház története hosszú, s tele a Szentlélek csodáival. Gondoljatok a prófétákra és a szentekre, akik döntő órákban a kegyelem csodálatos eszközei voltak, s fénycsóvát vetítettek elénk az útra. Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. 23. János pápa is egy volt közülük.
Azóta már szent és avatták, igazolott a remény, Isten bizony elfogadta őt.
A zsinat is.
Ez a másik vatikán zsinat, 1962-65 között jegyezitek meg. Nektek ez már töltem, nekem pedig az életem középpontja, óriási élménye.
Nem számítottunk se az egyikre, se a másikra. Miért merül neki éppen most Isten képzelő ereje és szeretete?
Hiszen utána volt egy hatodik pápa, aki szintén már a szenté avatott, vagy aztán itt van ugye ez a csodálatos másik János pápa, szent pápa, az első, az a mindig derűs valaki, ugye azóta és ő Isten sorra szent atyákon át, Benedek pápán át, Ferenc pápán át reményt kelt bennünk.
Remélni kötelesség, és nem fényűzés. A remény nem álmodozás, ellenkezőleg eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok, akik álmodni mernek, s álmukért kemény pénzzel fizetnek, hogy testet öltsön az emberek életében.
David, te szoktál álmodni?
Szoktam.
Nagyon örülök, a pápa ezt mondja nektek, minden csodálatos levelet írt hozzátok, elmúlt Szent Üzsef napon, ugye Krisztus él, ez a címe a levélnek, Krisztus vívít, és az volna nagyon fontos, hogy átéljétek azt, hogy mertek remélni, mertek jövő bízni, nem sopánkotok, nem jajgattok, persze azért küzdelmes, mert még visszatérünk, de mertek vállalni. Hát ebben remélünk, hogy ezt ismerte ezt, amit felolvastál?
Nem ismerem.
És tetszik?
Tetszik.
Nagyon tetszik, nem nagyon jó. Neked is? Igen. Na most kezedben van egy kis írás, hát nem is akármilyen, ez tizenében ennek a híres írása, Spessali, vagyis az üdvözítő, a minket segítő, minket távolba állító remény, ugye? Az üdvösséges remény, az istenes remény, erről van szó. Ebből kinézzünk egy-két dolgot, mert a pápa meghökkentő jól ír ebben. Olvasd létszés az első kérdésfelvetést.
Örök élet, de mi is az? Most azonban kifejezetten föl kell tennünk a kérdést. Vajon a keresztény hit számunkra ma is olyan reménye, mely átformálja és hordozza az életünket? Performatív-e számunkra, hogy üzenet-e, mely az egész életet újjáformálja, vagy már csak információ, amelyet időközben mellőztünk, és úgy tűnik, az új információk túlhaladják?
Ugye ez nagyon fontos látni, hogy a performáció azt jelenti, hogy perforál, tehát átmegy, nem jó, hogyha vakbélnél van, de nagyon jó, hogyha az életben, az akadékon áthaladunk, tovább megyünk, performatív hit, ami beleszadatunk, és informatív, csak egy közlés, sok minden szöveg köz, ez is egy, kifigyelj rá. Az informatív ugye azt jelenti, hogy csak, hogy odavágják egy adat, kész. A performatív az, hogy szíven üt. Olvassuk tovább.
De most felvetődik a kérdés. Akarjuk mi ezt igazában? Akarunk örökké élni? Sok ember manapság talán éppen azért utasítja el a hitet, mert az örök életet nem tartja kívánatosnak. Sokan egyáltalán nem az örök életet, hanem ezt a mostanit akarják, és úgy látják, hogy az örök életbe vetett hit ezt inkább akadályozza. Örökké vég nélkül tovább élni inkább kárhozatnak, mint ajándéknak tűnik számunkra. Kétségtelen, a halált mindenki késleltetni szeretné, amennyire csak lehetséges. De folyamatosan és vég nélkül élni, ez csak unalmas, és végül elviselhetetlen lehet.
Te találkoztál egy ember, aki nem szeretne élni, aki unja az életet?
Igen.
Találkoztál?
Igen.
Így rokonság, ne nevet, nem mondja.
Egy volt osztálytársam.
Igen, tehát ő valamilyen ilyen biztos nagy szenvedések, vagy ott törtek a szülei, vagy mit tenni, elvált, valami ilyesmi lehetett. Tehát ugye gondolom, hogy összetört ebbe. Neked van-e ilyen ismerősöd, akinek nem nagyon öröm az élet? Ha már legyünk túl rajta, már csak már ugye fölfordulnék mondjuk csúnya szóval.
Van, nekem is van, és családi körben.
Nevet nem mondunk, igen.
Nagyon távoli rokon.
Igen, igen.
És, hát igen.
Úgyhogy jó, hogyha érte imádkozunk meg, ha tudjuk, földerítjük meg, a ti fiatalos hitetek az neki balzsam, orvosság, injekció. Tehát biztosan föl, ugye olyan, mint egy vérátömlesztés, annyit jelenten neked. Van-e olyan ismerősöd, akivel azt mondod, hogy nagyon sugárk róla a hit, és nagyon beteg, vagy nagyon szenved, vagy nagy rossz valami benyomás érte, vagy valami rossz fordulat életében, és mégis remélt. Van-e ilyen?
Hát... papám, hogy jó, jó, jó.
Jaj, de jó, tehát ő rögt azért említetted, igen, igen, meg aki mellette virraszt, igen. Tehát közvetlen tapasztalat, mit számít, ha valaki remény tud. Tényleg, aki föladja az életet nagy betegként, majdnem mindig néhány nap múlva meghal. Aki meg élni akar, pláne Istenbe vetett bizalommal, még esetleg pont Jézus orvosságát, a szent kelt és kéri, nagyon sokszor jobban lesz, meggyógyul, még egy életfutamot kap, egy szakaszt, és hát nagyon tudja sugárzni mások fel, hogy bizony az Isten engem megsegített. Ilyen nagyon sok van. Figyeljetek meg hívő ember között, igen. Meg akiket sokan imádkoznak, sokan remélnek, hogy ő abból a lelki kataklizmából, gondból kikerül, abból a szörnyű állapotából, ugye. Igen?
Nekem a nagymamámnak nincsen különösebben semmifajta betegsége, de nemrég volt 90 éves.
Hát az már elég tekintélyes.
És ő nagyon istenhívő, minden nap elmondja a rózsafüzért, és ő olyan, aki tényleg nagyon remél, és szépen remél, és annyira látszik, hogy hisz Istenben és remél, hogy 90 évesen van olyan életereje, hogy minden nap segít nekünk, vezet még, és egyébként olyan életerejében van, mint aki más ilyen idősen még nem is bírná.
Lehet, hogy a hallgatók valaki elkezd most alelujázni, hogy jaj, de hogy ilyen van, ilyen nagymama, csodálatos ez az élmény, és igen. Akkor te nagyon nagy örökséget
ezen hozzá. Mindenki ezzel. Megszokott lepődni, igen, hogy 90 igen. éves, és hogy ennyire
élete, ennyire vitális, mondjuk ennyire éle magyarul, hogy ez a latin szó azt jelenti, hogy nagyon életteljes. Hát gyönyörű, ez nagyszerű. Olvassuk tovább.
És mit jelent valójában az örökké valóság? Vannak pillanatok, amikor hirtelen úgy érezzük, igen, ez volna valóban. Az igazi élet, így kellene maradnia. Emellett van az, amit mindennapi életnek nevezünk, ami nem az igazi élet.
És akkor ezt így megnéztük, és akkor most kicsit tovább megyünk, mert akkor ezt a választ itt találjuk meg. Különben most kihagytuk azt a részt, hogy a pápa, hiszen Benedek említi szent, egy nagy szentet, akinek, ugye Ambrusnak ennek a testvére meghalt, és azt mondta, hogy hát már nagyon jó, hogy nem kell tovább szenvednie, hogy nagyon jó, hogy ezen a földön nem kell örökké élni szenvedések és gondok között. Az Úristen valamikor megajándékoz egy teljes látás, egy teljes boldogsággal, hogy egyszer majd mindennekre pont tesz az Úristen, hogy ez a föld csak egy próbaút. Ezt mondja el ez a nagyon nagy szent, és pápa szívesen idézi. Igen, onnan tovább.
Csak azt tudjuk megkísérelni, hogy a bennünket foglyulejtő időbeliség gondolatban kilépjünk, és így megsejtsük, hogy az örökkévalóság nem a naptári napok állandó egymás utánja, hanem olyan, mint a beteljesedés nyugodt pillanata, amelyben az egész átölel minket, és mi átöleljük az egészet. A végtelen szeretet óceánjába való elmerülés pillanata az, amelyben az idő, az előbb és az utóbb nincs többé. Csak arra vagyunk képesek, hogy ezt a pillanatot a teljes értelmében vett életként próbáljuk meg elgondolni, mindig új elmerülésként a lét mélységeibe, miközben egyszerűen eláraszt bennünket az öröm. Jánosnál Jézus ezt így fejezi ki. Viszont látlak titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veszi el tőletek.
Jaj, de jó! Én annyira hálás vagyok ezért a körlevélért, most eszembe jött, hogy hol volt az a kis kápna, az ember testvéreimet próbáltam bátorítani, meghívottani kollégám, és ott beszélgettünk pont erről, és utána még nagyon messzeket elmenem, akkor valamikor sok évre Kárpátaljára, hogy milyen jó volt ilyen reményben éjszaka utazni és megérkezni, hogy milyen jó az, hogyha az ember a ilyen világos látáshoz jut, hogy tényleg az emberek, ami nekünk hívő embernek szinte magát érte, inkább annyira ajándék, hogy mint a teljesen már még lenne, ugyanakkor másnak szinte fogalmuk sincs, hogy ellenkezően gondolkodnak. Ez egy nagyon okos beszéd, Spesszálvi, tehát az üdvözítő reményről. Még majd nézzünk benne egy csodálatos esetet, amit a pápa idéz, egy vértalannak a hitvallását, ha még hozzájöttünk, előbb vagy utóbb ezt is el kéne olvasnunk. Na, de hát a Biblia sugalja a reményt, ugye, mondtad az Jobbot, hogy belemondott a szerző, akit idézett a Szentírásból a előbbi olvasmányunk, ugye, amit Miklós észrevettél, hogy a Jobb az a hihetetlen nyomor elne mindig azért remélt, hogy Isten sose bántotta meg, mindig remélt, hogy ebből a teljes szörnyűségből mindenki megkap, minden összeomlik, mindenki megveti őt, a felesége gúnyolja, mégis ebből van kiút. Na hát, egy Zsoltárt kezdünk, ez a nagyon mély, de profundis, a mélyből kiáltuk, Uram, hozzád, ezt létszese elolvasni nekünk, vagy elimádkozni.
Zsoltárok könyve, könyörgés szükség idején. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg szavamat. Legyen füled figyelmes, hangos esedezésemre. Uram, ha a vétkeket számon tartod, Uram, kiállhat meg előtted, hiszen te nálad a bocsánat, hogy féljük téged. Benned bízom, Uram, lelkem bízik az ő szavában. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őre hajnalt, jobban, mint az őre hajnalt. Várja Izrael az Urat, mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges nála a szabadítás. Ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságtól.
Nagyon szépen olvastad, és mindig megkoronázzuk az ószövetségi írást, idézést egy dicsőséggel, ugye Szent Agoston óta megkereszteljük az ószövetségi zsoltárokat, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Ha valakinek a halálhírről hallunk, hogy ő Isten hazahívta őt, az ember rögtön letérde, és ezt imát mondja el, vagy a szeretesek rögtön ezt elimádkozzák, a mélyből kiáltok, Uram, hozzád. Egy ciszterci nővér egy gyönyörű képet kézről képzel, egy egész hosszú keskeny sávot függőlegesen, egy hatalmas D betű van rajta, de egy hatalmas nagybetűs D-en rákunkorodik, a végén fölkunkorodik, és egy nagyon igyekvő valaki, egy férfi vagy nő belekapaszkodik ebbe ott lent, és próbál nyújtózkodni a D betű, a mélységből kiáltó irányából fölve az Istenhez. Nagyon szép kép a reménynek. Na, egy kedves verset nézünk itt, igen, a Mécs Lászlónak a ragyogó versét, mondj csak, légy szíves.
A pisztrángok példája. A pisztrángoktól ezt tanultam. Sohasem úsznak ők az árral, de mindig szembe, mindig hősként, glédában és kicsit vadultan, rugalmasan, ragyogva, frissen, hozzukatak fájdalma sziszen. Őrült erőkkel szembeszállva, föl a zokogó zuhogókon, szírtek között a vízesések, több méteres habzó haragján föl, szárnyak nélkül szinte szálva szögdösnek, diadalt aratván a forráshoz, hol még az eszme nincs elkeverve nyárs polgári iszappal, hízlaló, tempótlan nagy tunyasággal, hol kiveszne hős ritmusuk. Ők az ormótlan, titokzatos hegyekbe vágynak, mely pisztráng az ára lúszik, lehet boldog, hasa fehérjét lehet, hogy parti ne felejtsek kívánják, hogy csókkal elérjék, s holdfény hullong rá, mint a tejcsepp, de a faj meghalt benne. Hulla. A hasukat boldogság nappal sütethetik a renegátok. Magyar júdások, áralúszók, a nevük hulla, létük átok. Pisztráng lelkű pajtás előre, a forrás álmú hegytetőre.
Hát ezt nagyon ajánlom nektek, akkor az egészségeteknek egy hőmérő, egy indikátora, egy EKG-ja, hogy tudtok-e az árral, egy iszappal, mocsokkal, árvízzel szembe menni, tehát mocskos beszéd, ostoba illető bulizás, tehát egy mértéktel, nem egy iskola jókedvű, de egy ilyen ostoba, ilyen after party, semmi szükség nincs rá, mert teljes volt az este, akkor miért kell még ráduplázni, ilyen éjszakában menő, ilyen topzódással. Tehát képesek vagytok-e az árral szembe menni? Vagy hogy ezt érdemelni, ezt kell meg, ez a divat most ugye, hogy képes vagy-e mondjuk egy magyar trikót hordani, és nem valami külföldi szövegezésűt. Nem mégiscsak miért kell másoknak a dolgát is reklámozni. Hogy képes vagy-e valahol valakit imádkozni, mikor bajban van. Képes vagy valakit megvigasztalni, meghallgatni, ma én szülőket hallgattam, csodálatos élmény volt, csodálatos. Hát milyen jó, hogyha egymást meg tudjuk hallgatni. Tehát ezek nagyon nagy útja remények, még bővebben is szólhatnánk. Létszeres kedve van egy utitás című könyv, hát ez nem friss könyv, ebben nagyon sok ismerősöm idézete is szerepel. Tudjuk, összeállítottak egy ilyet valószínűleg külföldi mintára, de egy igazi magyar összeállítás, amelyben különböző reménykeltő dolgokat írtak össze, hogy legyen utitársad, év minden nap elszólt, akkor, mikor ez megjelent, ugye 80-as években, akkor még alig volt ilyen írás, külföldön nem jött be hozzánk szinte semmi, csak esetleg így valaki behozta a vámonát, és izgalmas, hogy egy keresztényköveket át tudta hozni, vagy esetleg lebuktatták miatta. De most minden esetre tömegével van írás, nem tudom, hogy mit vesztek kezetekben, mert már nem is néztek könyvet, nem csak kütyüket, de minden esetre, ha mégis, akkor is dömping van. De akkor ez nagy támasz volt, és nézd meg, hogy neked ez jó, vagy nem jó.
E Szent Józsafát, Bazilita szerzetes, püspök, vértanú, Polok 1580-tól 1623.
És milyen napra van ez írva?
November 12.
De az volt az ő vértanúság az emléknapja. Ez egy régi ember, aki nagyon is a pápa az visszatérés mozgatta.
Szent Levoin, híthirdető a frízeknél, Deventer 780. Szent keresztény, Kamalduli szerzetes, hazánkban is járt, Lengyelország 1004.
Na, az érdekes van a magyar vonatkozás, és tehát aznapnak a szentje, mert nem is csak egy van, aztán.
Egy ember meghalt, és Isten ítélő széke elé került. Megmutatta két kezét, és így szólt. Lásd, Uram, a kezem tiszta. Ám Isten szomorúan elfordította arcát, és így szólt, de sajnos üres.
Hát ne így menjünk el, igen.
A sikeres élet receptje. 3 evőkanál szerencse. 1 késhennyi kedvesség. 1 teáscsésze tehetség. 50 csepp önbizalom. Fél liter másokra kisugárzó derülátás, összekeverve 500 kiló vas szorgalommal.
Hát ez jó. Van még utána?
Uram, te ismersz engem. Fogadj el hát olyannak, amilyen vagyok. És mutasd meg, milyennek akarsz látni.
Hú, ebben is remény van, és még van még utána?
Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
Ezt nagyon szeretem, Szent Pált, olyan lendülete van, olyan svungja, nem magyar szóval, olyan lendülete, hogy a kitűzött cél felé futok. Az egészségi, hogy ezek tetszenek, vagy nem, ragyogó. Na, kinek van még valami? Azt kérdezem, hogy kitettem egy csomó olyan írást, kivágtam persze név nélkül, olyan válaszokban, amit a diákok tavaly összehoztak a reméről. Tavaly mi ezeket a sarkalatos erényeket, hitreményszeret próbáltuk megérteni, 45 percben havonta egyszer. A remény volt a februári témánk, ott van nálatok ilyen írás, ebből valamit keresetek, még hirtelen jobban tetszik. Hát én majdnem nem is 10 éves százalannak ragyogó megnyilatkozások. Bárki iskolatársad írta. Na, ezért jó a Ciszterci gimnázium, mert ilyen lelket van benne, halljunk egyet-kettőt. Mindenki versenybe, amelyeket éritek.
Mit tehetek azért, hogy a remény megmaradjon? Bízni benne, hogy feltétlenül. Naponta Bibliát olvasni, és benne keresni Isten üzenetét. A kitartásban, helyzetekben. Például csapatban bízni és bírálatot adni, és egymásban is bízni.
Tehát, hogy közösségben mozogni, és felelősen a közösségben mozogni. Neked mi futott be a szemedbe?
A remény az utolsó szál, ami megmaradt, ha minden kötél szakad. Számomra reménykedni azt jelenti, hogy Jézusba vetem a hitemet, megteszem, amit tőlem telik, azt a részt, amit már nem tudok megtenni, rábízom.
És nézd meg, kik írták ezt, oda van írva, hogy
11. osztály.
Tehát már ilyen az élet kapja, majdnem érettség közel lévő osztály, ilyen bátran írt erről, azért számít, ugye? Most 12-ek is ezek a fiatalok. Neked?
Mit tehetek azért, hogy a remény megmaradjon?
Na.
Bízni benne feltétlenül. Naponta Bibliát olvasni, és benne keresni Isten üzenetét a kilátástalan helyzetekre.
Hát ezen élet néznek, hogy kik írták ezt, hanyadikosok? Ott van azok szegélyen való, egy pirossal nincs odaírva?
9.
Ezek is 9-esek, ugye érettek nagyon, most 10-esek, ugye? Tehát egy olyan fölöttetek, ilyen remény, ugye, hogy bízni Istenben, ugye? Na még egy-kettő gyorsan, mert olyan jók, nézzetek még valamit, amit akartok, jónak láttok. Várom, hogy jöjjön valami. Más oldalon is van, persze. Igen. Melyiket találnak? 12-esek, tehát érettségizettek, már elmentek. Egyetemre kerültek be, reméljük. Nézzünk egy mondatot abból, amit jól tudsz olvasni. Neked is van, befutott valami? Légy szíves, mondjad.
A csalódások után is bízni abban, hogy minden jobbra fordulhat.
Hát ezt még nem is hallottuk, ez milyen jó dolog, hogy nem törik le a fülem, ugye, mint a bögre füle, mert csalódtam, hanem ez egy lánynak is, mikor valakibe csalódsz, nem könnyű elviselni. Nem, nem. Neked van-e még valamid?
A remény 4 szabálya. Bízni Istenben, minden helyzetben, meghallgatni Istent és szeretni.
Na milyen érdekes egy ilyen rendszerbe gondolkodó fiatal, ugye most már egyetemista, milyen remek, hogy ezt így átgondolta. Placid atyának, Olozon Placid, és sokáig volt a gulágban, 10 évig szörnyűk között, neki van ugye a reménynek, az élni tudásnak 4 szabálya. Na, híresi vált az is, igen. Van-e még neked?
Nem teszek olyat, amit megbánok másnak. Családra mindig támaszkodhatsz. Mindig van remény. Sosem vagy egyedül. Értékelni kell a jó dolgokat.
Ez is, hogy látod, hogy nem örökké panaszkodni. Hú, ezt nagyon kifüggően, hogy ezt vigyétek szét az osztatásodnak. Nagyon sokan panaszkodnak. Volt egy ilyen világfölmérés, hogy melyik országra mi jellemző. Nagyon mondták, hogy milyen remekül tudunk mi ugye gazdálkodni, kreatívak vagyunk, milyen remekül főzünk meg, stb. De azt mondják, hogy mennyit panaszkodik ez a magyar ember, mindenre nyavajok, panaszkodik, elégedetlen, és egy kicsit most jobban mennénk, az pláne veszélyes, hogy amikor az ember picit már nem olyan nagyon szűkösen él, nálunk ott a főutcán nem tudom hány presszó van, meg kávéház, meg cukráz, meg stb. Hát egymás mellett egész sorozat, nem tudom, hát 5-10 biztosan van, nem több, ott pár méterre tőlünk az iskolától, ugye, és mégis mennyit nyavajonnak az emberek, ráérnek ott éjszaka, az este ott leüljenek, vagy napközben délután barátaik, a barátnőikkel, nem csak a turisták, hanem helybeliek is, tehát erre már telik, és mégis nyavajog. Hát ez nagyon kell vigyázni, ugye, hogy ne legyünk reménytelnek, mikor ezzel okunk van a reményre, ha nem is olcsó reményre. Nagyon jó, nagyon jó. Tessék?
Én még azt gondolom a reményről, amit itt még nem írtak le a korábbi évfolyamok tanulói, hogy ha az ember elveszíti a reményét, akkor azzal úgymond az Istenbe vetett hitét veszíti el, és nem hiába van is egy olyan mondás, hogy ha csak akkor hiszel a napban, amikor látod, akkor nem éled túl az éjszakát.
Hú, szóval, de jó ez a mondás, még nem is hallottam. Na még ezt ismétel csak meg.
Ha csak akkor hiszel a napban, amikor látod, akkor nem éled túl az éjszakát.
Ragyogó, ragyogó. Köszönjük, ez egy aranymondás volt, nagyon jó. Igen, köszönjük. Akkor még ott egy Zsoltárt kerestünk, egy következőt, ami olyan nagyon kedves és szép.
Zsoltárok könyve. Békesség Istenben.
Ez a 100... 30?
131.
Igen, ez a tudományos számozás a régi könyvekben mindenfele meg 130-nak, mert a két számozás egymáshoz eltér egyben, majdnem az egész Zsoltás könyv, ezt majd egyszer megtanuljuk, hogy olyan van, de hát ez egy helyzet. Igen?
Uram, nem puvalkodik fel szívem, és nem néz magasra szemem. Nem járok nagy dolgok után, erőmet meghaladó csodák után. Amint a kisgyermek, olyan most a lelkem. Bízom Izrael az Úrban, most és mindörökké. Amen.
Nagyon szép ez, igen, tehát nagyon nagy béke árad ebből. Van egy kérdésem. Én mondok most 4 esetet, mindegyben remény van, melyiket ismertek, vagy melyiket mondjam el. Tehát a Donkanyarból visszajöttek el, 3-nal is lát az életben, ez egyik téma lenne, hogy miért jöttek, hogy tudok hazajönni, a másik a Balszó András, miért nyerte meg annak idején az öttusa versenyt, ugye, az olimpiát, aztán meg a Teréz anya miért lett olyan szociális szeretett misszionárius, és az életben maradottak ott az Andoknál, Dél-Amerikában, egy lehozó az repülőgépben, többen életben maradtak, hogyan. Melyiket erről hallottak erre a 4-ről, valamelyikről?
Én hallottam a repülőgép balesetesről, és hát ugye hát Teréz anya, ahogy mondta, nagyon szociális téma, tehát ez.
Ezt a kettőt ismered, igen.
Mindenki ismeri, igen.
És olvastad az életben maradtakról szóló könyvet? Olvastad az ő történetüket?
A könyvet sajnos nem olvastam, de már sok beszélgetésben is. Szóval, igen, hallottam.
És mi volt a titkának? A repülőgép ott köldött fölöttük, és mégse vette őket észre, hogy egy hóviarban neki ment a repülőgép egy kinyúló sziklának, lezuhantak, hát többen szörnyet haltak, a többen kegyetlen módon próbáltak életben maradni, és akkor végleg nem sikerült semmit, meg senkit megszólítani, hiába próbáltak ott kalimbán bánni, a repülőgépben nem, helikopterben vették őket észre, nem volt más tenni, mint a két legerősebbet ellátta minden, amivel egyáltalán lehetett. Útnak küldték, napokig mentek lefel az a hatalmas hegyoldali lejtőn, és végre még alig éltek már, de még találtak embert, megtaláltak első embereket, azok aztán fölverték, mindenki tudta, hogy nagyon fontos őket megtalálni, és így tudták aztán őket, ugye végül is tényleg kiment egy most már pontosan irányított helikopterrel. És mit akartam még mondani? Ennyit erről. Melyiket beszéljük még meg a 4-ből? Melyik kötötte a figyelmeteket? A Donkanyar, a Teréz anya és a Balszó András öttusája. Egyet, melyik szerint mondjuk el? Na, egyet.
Balszó András.
Na, ugye az volt, hogy nagyon erős volt, de a futásban gyönge volt annak idején. Egy kiváló fiatalember, tudatosan élt, református ember, hihetetlen hívő, odaadó módon, mindennek ellenére. És ugye, amikor hát az a döntő futás volt, egy ilyen végső próba, akkor ugye itt a Budahegy oldalában rengetegen jöttek ki neki drukkolni, és az, hogy a magyar nép neki drukkolt, nem panaszkodott, drukkolt, hát így tudta aztán megnyerni azt a futamot, fölbátos, és az olimpián is ilyen háttérrel tudott nyerni. Utána itt a vértesben egy pár napot eltöltött hihetetlen szerényen, csendesen, remetekén, pásokkal beszélgetett, és eltérte érni azt, hogy itthon marad, és nem ment ki külföldre edzőnek, itthon meg nagyon csúnyán bántak vele, mégis itt maradt, de egy etalon, egy értékes ember, méltó, amiket mondott. Igen, akkor azt kérdezném meg, hogy lassanként a szemletelt az időnk itt, igen, akkor énekeljük el azt az éneket, hogy jöjj Szent Lélek, Úristen, áraz reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szent Lélek, Úristen. Ez a te fényességed, Szent Lélek Isten, a bennünk élő remény, a tőled kapott ajándékba kapott remény, attól, akik most ezt itt elmondtuk, vallomásokat tettünk, híres szerzőket idéztünk hitelesen, hogy mi se veszünk a reményt, de sokat tudjuk táplálni, pláne, hogyha valaki kétségbe esik, ott legyünk mellette. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották, a legfontosabb